Lánci Tamás, a 21. század intézet igazgatója, az Inforádió arénájának vendége. A beszélgetést az infostart.hu oldalon és az Inforádió YouTube csatornáján is figyelemmel kísérhetik. A Momentum a választás éjszakáján úgy tűnt, hogy rettenetesen meglepődött, majd utána villámgyorsan főpolgármester jelöltet állított, és azt mondta, hogy újra kell tárgyalni az európai parlamenti választás előtt megkötött mindenféle politikai megállapodást. Milyen útjaik látszanak most?
Kifejezett a Momentumnak, mint pártnak, vagy a főpolgármester jelöltjüknek, mert erről azért az első részben talán már részletesen. Ők most egy, én azt gondolom, hogy nagy párharcra készülhetnek Gyurcsány Ferenccel, akinek azért mégiscsak 2011 óta, amióta szakított az MSZP-vel, az a szándék volt, az a szándéka, az a célja, hogy visszaszerezze a vezető szerepet a bal oldalon, és visszaállítsa a hegemon szerepét. Én azt gondolom, hogy ennek ehhez most közel került, és tulajdonképpen a Momentum áll az útjában.
Akik a Momentumot támogatták, azok át fognak szavazni bármikor is Gyurcsány Ferencre, csak úgy maguktól? Akkor miért támogatták most a Momentumot?
Azt nem tudom, hogy át fognak-e szavazni, vagy át fognak-e állni, de azért azt láttuk, hogy Gyurcsány Ferenc romboló képessége az eléggé nagy.
Arra gondolom, hogy elkezdi bedarálni valamilyen módon politikai technikákkal, egyébként legitim politikai technikákkal a Momentumot?
Hát tulajdonképpen ezt csinált a Gyurcsány Ferenc az elmúlt 8 évben is, és ez nem volt sikertelen. Tehát olyan jelölteket, olyan politikusokat, akiket ő nem látott szívesen, azért szépen lassan földolgozta ezeket.
Teljesen más generáció ő, az ő politikusai és a Momentum politikusai. Van valami érintkezési pont kettejük között? Magyarul úgy hívják, hogy hogyan lehet fogást találni egy volt miniszterelnöknek,
szerintem
egy új politikai formációnak?
Szerintem Gyurcsány Ferenc nem minden közelíti meg, hanem elsősorban a források szempontjából közelíti meg. Kihez fognak áramlani a források? Akihez a forrás áramlik, ahhoz fog majd a szavazó is áramlani. Vagy nem áramlik, de hát, hogy is mondjam, tehát, azért vannak a B-ligában olyan csapatok, amelyek nem jutnak föl soha az első osztályba, az A-ligába, de azért a B-ligában ők a legerősebbek. Tehát könnyen lehet, hogy Gyurcsány Ferenc pártja is egy ilyen lesz. Én a felől nekem semmilyen kétségem nincsen, hogy Gyurcsány Ferenc hegemon szerepre törekszik. Lehet, hogy lesznek szatellit pártjai, de azok határozottan az ő szatellit pártjai lesznek. Nem tudjuk, hogy a Momentum ezek közé fog-e tartozni, de hogy neki ez a szándékot célja, ez szerintem napnál világosabb.
És Gyurcsány Ferenc végig marad? Mit gondol? Vagy Dobrev Klára előlép, és Gyurcsány Ferenc?
Én arra fogadnék, hogy elő fogják majd venni Gyurcsány Ferenc feleségét a kellő pillanatban. Én még egy olyan jóslatot is megkockáztattam, hogy 22-re megpróbálják őt fölépíteni. Miniszterelnök jelöltnek tulajdonképpen ez szerintem el is kezdődött az EP választással, és a főpróba a DK szempontjából nem is sikerült feltétlenül rosszul. Tehát én azt gondolom, hogy Gyurcsány Ferenc nével még fogunk találkozni itt a belpolitikában.
Milyen lehetőségei vannak a Fidesznek az Európai Parlamentben most? Milyen lehetőségek nyílnak számára az európai parlamenti választási eredmények ismerete után?
Nagyon összetett a kép, és azt mondhatom, hogy sokkal bonyolultabb, mint a korábbi években vagy évtizedekben. Tulajdonképpen az, ami az elmúlt héten, tehát vasárnap történt, az furcsa mód, de ha nem is látványosan, de mégis megváltoztatta az európai belpolitikát és az európai státuszkót. Több szempontból is. Nézzük most akkor az Európai Parlamentet, aztán majd beszélek arról is egy picit, hogy mire érdemes még figyelni, mit változtatott meg még ez az európai parlamenti választás. Ugye önmagában ez is érdekes, hogy Európai Parlamentet választottunk, de ennek az európai parlamenti választásnak egy csomó más területre is kihatása volt, elsősorban európai államoknak a belpolitikájára. De most nézzük az EP-t. Az EP-ben tulajdonképpen az történt, hogy megrendült a két nagy pártnak a hegemon szerepe. Ugye a szocdemeké és a néppárté. Egész egyszerűen nincsenek többségben, és ahhoz, hogy többségbe tudjanak kerülni, ahhoz, hogy egy mandátum többséget összetudjanak kovácsolni, ahhoz további koalíciós partnert kell bevonni. Ami nem egyszerű. Azért nem egyszerű, mert az, akit be tudnak vonni, és aki a legkisebb fájdalommal jár, az eléggé súlyos feltételeket támaszt. Ez ugye most ilyen állás szerint úgy tűnik, hogy a liberálisok és Macron pártja.
De bocsánat, a mainstream politika nem éppen ezekhez a technikákhoz szokott hozzá a legjobban? Hogyha nincs többség, akkor csinálni kell. Valakit be kell húzni.
Hát igen.
Engedélyeket kell neki tenni, üzletet kell kötni.
Igen, ez az üzletelés kezdődik el, csak azt gondolom, hogy ez számos tényező miatt most sokkal nehezebb. Mert amellett, és ez most egy bonyolult gondolat mellett, és remélem, hogy hallgatók tudnak majd követni, arról van szó, hogy amellett, hogy zajlik egy meccs az Európai Parlamentben, emellett zajlik egy nemzetállami meccs is. Tehát nemzetállamok is küzdenek egymással. Tehát van egy kimondatlanul egy német-francia meccs is, ami arról szól, hogy a francia kormányzat megpróbálja megakadályozni azt, hogy a németek mindenhova a saját embereiket, effektíven német embereket, vagy vazalúsaikat tegyék be az összes vezető pozícióba. Tehát itt nem arról van szó, hogy pusztán pár családok küzdenek egymással, hanem arról, hogy nemzetek is küzdenek. Aztán itt vannak a visegrádi lények, amelyek kellően megerősödtek ahhoz, hogy nekik is önálló szavuk legyen, amit hallatnak is. Tehát ott vannak az olaszok ebben a történetben. Tehát a helyzet az, hogy zajlik egyfelől egy alkudozás, amely arról szól, hogy az Európai Parlamentben hogyan lehet többséget teremteni, de ezt nagy mértékben befolyásolják a nemzeti kormányok. Azt is mondhatnám, hogy tulajdonképpen a nemzeti kormányok bejelentették az igényüket, hogy ők döntsék el, hogy kik lesznek az Európai Unió tisztviselői a jövőben.
De ezzel föl akarják rugni a csúcsjelölti rendszert, ami megmutatja, hogy kiből jelenti, lehet választani.
Így van, ez viszont a csúcsjelölti rendszernek a felbomlását jelenti. Innentől kezdve viszont egy ismeretlen terepre tévedünk, tehát innentől kezdve nagyon nehéz megmondani, hogy pontosan mi lesz. Azt is látjuk, a szavazati arányokból azért látszik, hogy és a szereplők sem magabiztosak, tehát hogyha visszagondolunk, hogy két héttel ezelőtt hogyan beszéltek a németek, meg hogyan beszéltek a franciák, akkor most látszik, hogy azért sokkal csöndesebb az európai nagypolitika.
Van ismeretük a mandátumokról.
Van ismeretük a mandátumokról, és ez alázatra kényszteti őket, mert mégiscsak az a helyzet, hogy ugyan össze lehet hozni egy ALDE, tehát egy liberális, néppárti és szocialista koalíciót, de ha például Macron ehhez egy olyan feltételt támaszt, hogy ebben mondjuk ne legyen benne, ebben a néppártban ne legyen benne a Fidesz, akkor nagy valószínűséggel nem csak a Fidesz fog ebből a nagy koalícióból kiválni, hanem annyi párt, amelynek a szavazatai már hiányoznak a többség megteremtéséhez.
Ez matematikailag ki van dolgozva? Tehát például a biztos...
A szereplők tudatában vannak ennek.
Magyarán a Fidesz biztos lehet abban, hogy ez a verzió nem fog menni, mert akkor velük jönnek szlovének, meg mások, akik eddig azt mondták, hogy ha a Fidesz megy, ők is jönnek, és ez matematikailag elemészti a többséget?
Én azt gondolom, hogy a szereplők ezzel tisztában vannak, és ezért mondom azt, hogy jelenleg tulajdonképpen egy padhelyzet van, mert arról van szó, hogy az új erők, ide sorolva a Fidesz is, mert végsősorban egy új típusú politikát folytat, de ideértve Salvinit, aki meg valóban egy új erő, mert ki a fene hallott 5 évvel ezelőtt Salviniről, miközben persze létezett, mint politikus, de nem hallottunk még róla. Tehát ezek az új erők, ezek megerősödtek annyira, hogy nagyjából azonos erőt képviselnek a régiekkel, akik azért mégiscsak őrzik a pozíciójukat. Tehát egy furcsa padhelyzet, vagy egy nagyon furcsa alkuhelyzet jött most létre. Ezért azt gondolom, hogy mindenki most óvatosan és visszafogottan nyilatkozik. Mindenki visszavesz egy kicsit az arcából, és most eljött a nyílt üzengetések helyett a háttérben való alkudozásnak az ideje.
Miből fogjuk sejteni, hogy az alku milyen irányba halad? Hogy kik vannak az asztalon, mint biztos jelöltek? Vagy miből lehet majd látni, hogy merre megyünk?
Hát a kép valószínűleg csak az utolsó pillanatban fog összeállni nekünk, akik nem vagyunk ott ezeken a tárgyalásokon. Lehet, hogy lesznek kiszivárgó információk. De megmondom őszintén, én úgy látom, hogy a szereplők sem biztosak a dolgukban, tehát ők is nagyon sok forgatókönyvet tartanak az asztalon, úgyhogy ezekre most én nem mernék tippelni.
Hogyan befolyásolhatja a kétoldalú kapcsolatainkat? Egy másik teljesen homályos kérdés, hogy ha a Fidesz marad a néppártban, meg ha a Fidesz megy a néppártban, mondjuk a német politikával, a CDU-val.
Én szerintem a kampányban volt jelentőség ennek a néppárti kérdésnek. Nem azt mondom, hogy ez egy teljesen mellékszál a történetben. Fontos a néppárt, persze, mégiscsak egy európai pártcsalád, mégiscsak egy információs közeg, mégiscsak kapcsolatrendszer, tehát nem akarom ennek a jelentőségét teljes mértékben eliminálni. De azért mégiscsak úgy néz ki, hogy az elmúlt 4-5 évben a Fidesz a legszorosabban azzal a PISZ-szel működött együtt, amelyik nem tagja a néppártnak, azzal a Babissal, akinek az Anó nevű pártja szintén nem tagja a néppártnak, azzal a Ficóval, aki hát nagyon nem tagja a néppártnak, mert a
szociáldemokrata,
azzal a Salvinivel, aki szintén nem tagja. Tehát magyarán azt akarom csak mondani, hogy az élet és a politikai racionalitás fölülírta ezt a szövetségi rendszert, amit elvileg a néppárt jelentene. És a helyzet az, hogy sokkal több támogatást kapott a Fidesz kívülről, a néppárton kívülről, mint a néppárton belülről. És ezek ráadásul erős, feljövő, megerősödő kormányzatokat jelölt, tehát hogyha most végigmentünk ezen, Ficót leszámítva, itt mindenki nagyon komolyan megerősödött, tehát Orbán, Salvini, Kaczynszkijék, Babisék, és ehhez képest látjuk a néppártot, ahol pedig hát azért mégiscsak inkább gyengültek a szereplők. Tehát azt gondolom, ebből számomra az következik, hogy a néppárt legalább annyira rá van utalva a Fideszre, mint amennyire a Fidesz a néppártra. Vagy talán lehet, hogy a néppárt még jobban rá van utalva a Fideszre, mint amennyire a Fidesz a néppártra. Ebből számomra az következik, hogy a Fidesznek a mozgástere nőtt. Nincs hozzákötve a néppárthoz, talál azon kívüli szövetségeseket, tehát magyarán a politikai piacon az ára most sokkal magasabb, mint volt, vagy legalábbis jelentősen magasabb, mint volt néhány héttel ezelőtt. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a Fidesz szempontjából egy mérlegelés kérdése, és az európai pozíciók elosztásának a kérdése, hogy hol szeretne helyet foglalni. De mondom, tehát a ráutaló jelekből, elég szűkszavak most a szereplők, de a ráutaló jelekből mégiscsak úgy tűnik, hogy azért az arcból visszavettek Nyugat-Európába.
De van annyi közös érdek az Andrzej Babistól Salviniig terjedő politikai közösségben, hogy a néppártban komolyan kell, hogy attól tartsanak, hogy a Fidesz oda kimegy? Tehát, hogy nem a senki földjére megy?
El kell fogadni majd egy költségvetést. Ugye? El kell fogadni az Európai Unió új költségvetését. Ez egy alapvető alkuhelyzetet teremt. És ebben ezeknek az erőknek már is van egy közös pontja. Tehát például a németek csökkenteni akarják a támogatásokat. Ezek az országok nem akarják csökkenteni a támogatásokat. Tehát mégiscsak nézzük máshonnan. Németek, nyugat-európai, észak-nyugat-európaiak megpróbálják bizonyos feltételekhez kötni a támogatásoknak a folyósítást.
Jogállamisági feltételek.
Hát igen, de ezek alapvetően mégiscsak a politikai zsarolásnak az eszközeit. Én azt gondolom, hogy ebből az következik, hogy a közép-kelet-európai országok, ideértve bizonyos déli országokat is egymásra vannak utalva. Tehát ez már is egy alapvetően potenciális alkú, vagy szövetségnek, inkább azt mondom, szövetségnek a lehetőségét veti föl. Úgyhogy én azt látom, hogy a magyar miniszterelnök jól kalkulált, amikor azt gondolta, hogy az európai status quo változni fog, megint jól érezte meg, hogy mi fog történni, és ebben a status quo, tehát ez tipikusan a neki kedvező helyzet, ez az olyan helyzet, amikor ő jól tud mozogni, és tudja azt a rést, azt a mozgásteret tágítani, amire Magyarországnak szüksége van ahhoz, hogy sikerrel tudjon politizálni, és az érdekeit tudja érvényesíteni.
Mi fogja megmutatni, hogy ez valóban így van? A biztosok személye?
Nem, szerintem a biztosok személye az önmagában nem. Én nem ebből fogom lemérni. Én hamarosan el fog kezdődni a költségvetésnek, az új költségvetésnek a letárgyalása. Én azt sokkal fontosabbnak tartom.
Ha a költségvetésben ennek a politikai csoportnak jó pozíciói lesznek, akkor elmondhatjuk azt, hogy Orbán Viktor jól számolt? Ha rossz a pozíciói lesznek, akkor elmondhatjuk azt, hogy nem számolt jól?
Hát amikor Gyurcsány Ferenc ment el tárgyalni annak idején Brüsszelbe a 7 éves költségvetésről, akkor úgy jött vissza, hogy plusz 200 millió eurót szerzett. Akkor Orbán ment el, ha akkor jól emlékszem, akkor ő plusz 8 milliárdat jött vissza. Tehát, és ez alapvetően nem egyszerűen az ő politikai ügyessége volt, hanem az, hogy ebben a kérdésben sikerült egy politikai koalíciót összekovácsolnia, és a közép-kelet-európai államok együtt tudtak föllépni, nem tudták őket szétdarabolni, nem tudták őket leszalámizni. Én azt gondolom, hogy akár már a pozíciók elosztásánál is tükröződhet valami, abból megmondom őszintén, nem vagyok biztos, hogy elsőre látni fogunk valamit. A költségvetésnek a letárgyalása az eligazítóbb lesz.
Az önkormányzati választásokra nézve, ennek most már megint belpolitika, ennek az európai parlamenti választásnak mi a tanulsága? Legalábbis ki mit szűrhet le ebből?
Hát ez
Egyszerűsítem a kérdést. Tarlós István nyugodtabban dőlhet-e hátra, mint ahogy előtte dőlt hátra, ha szokott hátra dőlni?
Hát az előbb elmondottakból, különösen az első fél időben beszélgettünk, ott én amellett érveltem, hogy az ellenzéki oldalon elnehezült a helyzet, bonyolultabbá vált, és benne van egy potenciálisan egy nagy konfliktusnak a kialakulása. Ebből számomra az következik, hogy Tarlós újraválasztásának az esélyei azok nőttek, javultak.
Ha azt nézzük, hogy az MSZP párbeszédlista se a parlamenti, se az európai parlamenti választáson nem hozott sikert, az MSZP befejezi a vezetők importját? Juthat ebből más következtetésre?
Én már eddig se értettem, hogy ezt miért csinálja. Megmondom őszintén, hogy számomra ez valamiféle Stockholm-szindróma volt, tehát egész egyszerűen annyira hozzászoktak ahhoz, hogy mindig volt egy kis koalíciós partner, egy kis farok, amelyik csóválta a nagy kutyát, hogy úgy tűnik, hogy nekik erre mindig szükség volt. Tehát amikor már nem volt SZDSZ, akkor ők importáltak egy SZDSZ-t maguknak. Nem tudok mást elképzelni, tényleg csak ilyen pszichológiai okokat. Egyébként semmilyen érv nem szólt amellett, hogy egy 0%-os támogatottsággal rendelkező pártot magukra ráncsanak, és azoknak mindenféle pozíciókat adjanak, saját mandátumokból veszítve ezáltal. Nem tudom, hogy az MSZP-nek ebből a helyzetből mi a kiútja. Megmondom őszintén, hogy olyan súlyos a válság, az MSZP válsága, hogy én nem tudom, hogy ebből hogy lehet felállni. Nagy összegeket nem tennék rá, hogy a párt megéri 2022.
Az MSZP-t minden rossz választási eredménye után el szokták temetni az elemzők. És az MSZP él mind a mai napig. Van egy olyan érzés benne, hogy nem tud az MSZP kibúlni a magyar politikából.
Van ez a vicces kijelentés, hogy ez a zsurnalizmus, hogy túlélték, de mégis meghaltak, itt a fordított esetet, tehát meghaltak, de túlélték.
De az MSZP-nek vannak emberei vidéken, szervezetei vannak, hálózata, akiket, akiket ismernek az emberek.
Nincsenek már.
Kinek van?
Nincsenek már. Én azt gondolom, hogy a baloldalnak egyáltalán nincsenek ilyen emberei. Szerintem a DK-nak sincsenek. Ez azért a vidéki eredményeken jól látszik is. Gyakorlatilag a baloldal jelentős részben visszaszorult a fővárosba. Egy-két megyei város az talán ezt fölülírja, vagy ezt átrajzolja némileg ezt a képet, de amint megyei városi szint alá megyünk, ott már a baloldal szempontjából egészen síralmas a helyzet.
De kell megyei városi szint alá menni, hogy egy politikai erő azt mondhassa, hogy sikeres? Botka Lászlót úgy tekintik, mint egy baloldali fellegvárt. Tóth Józsefet a 13-ban szintén így tekintik, mint egy baloldali fellegvárat. Létező politikával emelik az országosan egyébként sikertelen magyar szocialista pártot. Tévedés? Nem így van?
Hát, hogy ezek a szereplők túlélik-e majd itt az önkormányzati választást, azért azt nézzük majd meg. Akár Szegedet, akár a 13. kerületet nézzük azért.
Kiverhetné meg őket?
Hát azért, hogyha megnézem a szegedi választási eredményeket, azért, hogy milyen folyamatok zajlanak Szegeden, tehát azért a Botka a legfontosabb embereit veszíti el, tehát alpolgármester mond le, fordul szembe a polgármesterrel. Megnézem a 13. kerületet, hogy ott gyakorlatilag, ha jól láttam, akkor az Momentum és a DK 50%-ot szerzett.
Megelőzte az MSZP-t.
Hát nem úgy megelőzte, hát az MSZP kanyarban nem volt, akkor azért nem vagyok benne biztos, hogy az MSZP számára olyan diadalmenet lesz ez az önkormányzati választás, különösen akkor, hogyha még a Momentum és a DK fölrúgja a kialkutott kompromisszumokat, és egy új dílt kötnek, ebben az esetben ennek azt gondolom, hogy az MSZP masszívan a kárvallottja lehet, és maximum, hogy a politikai vazallus, vagy kitartott, vagy szatellitpárt szerep juthat neki.
Az, hogy a Momentum és a DK politikai dílt köt, ezt milyen tartalommal lehet megkötni?
Azon, hogy a Momentum és a DK?
És a DK.
Nem tudom, ez egy fikció, erről nem tudok most beszélni, tehát egy fogalmam sincs, ez a jövő kérdése.
De érdemes volna bárki, bármelyik félnek? Mármint Gyurcsány Ferencen kívül a Momentumnak is?
Nekem nem úgy tűnik, hogy Gyurcsány Ferenc bárkivel dílt akar kötni. Nekem úgy tűnik, hogy ő kellően erősnek érzi magát ahhoz, hogy ledarálja a meglévő politikai szereplőket, és hogyha az anyaszervezetével, az MSZP-vel ezt meg tudta csinálni, sok időbe tellett, ez kétségtelen, de végül is megcsinálta, akkor azt gondolom, hogy a Momentum sem lesz nehezebb falat számára.
Mennyire számít egy önkormányzati választáson, ami nem egy listás országos választás, hanem egy nagyon bonyolult rendszerű választás, a személyiség szerepe?
Ezt mindig megkérdezik, és mindig azt tudom válaszolni, hogy talán itt számít a leginkább, tehát egy jó polgármester, jón értve, hogy szeretik, valamiért jónak tartják, nem biztos, hogy tényleg jó, de jónak tartják, azt gondolom, hogy a pártjához képest, már amennyiben pártszínekben indul, akár 20%-ot is hozhat.
De azt mi mutatja meg, hogy egy polgármester mitől jó? Van-e valami exakt mérőszáma annak, hogy mitől jó egy ellenzéki polgármester, mitől jó egy kormánypárti polgármester, azon túl, hogy esetleg mind a kettőt szeretik, meg különben miért választanák újra?
Azért tudok erre nehezen válaszolni, mert azért elmúlt 30 évben láttunk rossz, kifejezetten rossz polgármestereket, az olyanokat, akik nem tudtak fejlesztést vinni a városukba, olyanokat, akiknek a városa egészen leromlott, és elveszítette a mondjuk a régiós vezető szerepét. Most szándékosan nem akarok egyetlen se pártot, se politikust megnevezni, de azért szerintem mindenki föl tud idézni olyat, amikor egy látszólag alkalmatlan polgármester, de mégiscsak képes arra, hogy megőrizze a vezető szerepét. Én azt gondolom, hogy ez egy belső hatalmi politizálásnak lehet az eredménye általában, tehát ki tud alakítani egy olyan érdekeltségi rendszert, amely ugyan a várost nem segíti, de egy a hatalomnak a szövedékét sikerül olyan, vagy szövetét sikerül olyan sűrűre szőni, amivel képes magát újra választatni. Ilyet ismerünk. De azért nagy általánosságban mégis azt lehet mondani, hogy azok a vezetők maradnak fönt, akik fejlődést hoznak az adott településnek. Nyilván a fejlődés az, hogy mennyi munkahelyet, mennyi támogatást, forrást, EU-s vagy hazai forrást tud odavinni, hogyan lobbizik ezekért az erőforrásokért. És ezekben általában azért nyilván mindig az aktuális kormánypártoknak a jelöltjei teljesítenek jobban, mert tehát ők jobban hozzáférnek a forrásokhoz, több kapcsolatrendszerük van.
Ez mennyire lehet hatékony érv ezen a választáson, hogy a kormánypárti politikusok azok biztosan hatékonyabbak, mert különben soha nem történne, hogy ellenzéki polgármestert választanak.
Hát mégiscsak most konjunktúra van, 5,5%-os gazdasági növekedés.
Van pénz.
Talán sose volt ennyi pénz. Ez látszik az országon is, látszik a makrogazdasági adatokon. Tehát én azt gondolom, hogy ha van egy közepesen rátermett polgármester, akkor azért nagy valószínűséggel eredményeket tud elérni. És én azt gondolom, hogy nem csak ezen az önkormányzati választáson, hanem minden önkormányzati választáson alapvetően mérlegelik a választók azt a tényt, hogy a kormányon lévő polgármester jelölt vagy képviselő jelölt alapvetően mégiscsak nagyobb eséllyel tud lobbizni a városáért. Úgy is megfogalmazhatnám ezt a tételt.
Kiálló politika.
De ez mindenhol így van. Tehát a rendszerváltás óta szinte mindig így van. Tehát ha van egy erős kormány, amelynek a támogatására lehet számítani, akkor azt gondolom, hogy a választók inkább odahúznak. Azért, hogyha visszagondolunk, 2002-ben is ez volt a mintázat. 2006-ban azért nem, mert ott ugye közben jött az összödi beszéd, ami teljesen fölborította az egész belpolitikát.
Mindenki aztán tudta,
2010-ben, 2014-ben is ez a mintázat érvényesül. Tehát én azt gondolom, hogy ez a választóknak egy végsősorban racionális kalkulációjából fakad.
Budapesten is? Budapestet mindig másnak szokták mondani.
Hát Budapest alapvetően egy baloldali város, mint ahogy az összes nyugat-európai általam ismert nagyváros, és különösen főváros az baloldali. Ehhez képest Budapest talán a nyugat-európai fővárosokhoz képest Budapest talán a legkevésbé baloldali. És egyébként az látható, hogy viszonylag kiegyensúlyozott politikai erőviszony van. Most ugye a fővárosban 41%-ot szerzett a Fidesz. Ezt én azt gondolom, hogy egy kormánypártól egy alapvetően liberális baloldali beállítódású városban ez egy kifejezetten jó eredmény. Én arra számítok ebből az eredményből, már amennyiben ezt meg tudja ismételni az önkormányzati választáson a Fidesz. És a Fidesznek vannak jó jelöltje egyébként itt az önkormányzatokban, hogy egy kiegyensúlyozott, többé-kevésbé kiegyensúlyozott erőviszony fog kialakulni a fővárosban. És most úgy látom, csak már ez is kérdés volt, azért megismételném, hogy azért Tarlósnak az újraválasztási esélyei nőttek.
Köszönöm. Az elmúlt egy órában Lánci Tamásra, a 24. század intézet igazgatója volt az Inforádió arénájának vendége. A beszélgetést az infostart.hu oldalon és az Inforádió YouTube csatornáján is figyelemmel kíséredik. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.